Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Simon András grafikussal Osvai Péter beszélget.
Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Simon András grafikus művészt, a csak rá jellemző, nagyon egyszerű vonalakkal, spirituális ihletettséggel rajzolt grafikákról ismert az ő neve. Mi indította el ezen a pályán? Egyáltalán mindig is grafikus szeretett volna lenni? Vagy esetleg valami teljesen más tervek szerepeltek az ön fejében pályája kezdetén?
Szeretettel köszöntöm önt is a Mária Rádió hallgatóit, köszönöm szépen a lehetőséget a beszélgetésre, a tanúságtételre. Igen, valóban én mindig grafikusnak készültem, illetve hát mondhatom azt, hogy 2,5 éves korom óta a ceruza kisem esett a kezeim közül. Tehát tulajdonképpen már az általános iskolába is arra vágytam, hogy én egy rajzoló ember legyek, hogy aztán ezt grafikusnak hívják, vagy minek hívják, akkor azt én még nem tudtam. De már a gimnázium alatt azért ez teljes mértékben kikristályosodott, hogy művészi pályára készülök. De nem volt egy egyszerű menet ez, hiszen nem vettek fel az iparművészeti főiskolára, és később jelentkeztem a képzőművészetire, oda sem vettek fel. Ennek ellenére mégis valahogy isteni kegyelemmel sikerült művészé, grafikussá válnom.
Volt valami szülői háttér, vagy esetleg barátok, rokonok, ismerősök, aki jó példaként szolgált ön előtt, hogy ez teljesen így mindentől és mindenkitől függetlenül egyszer csak?
Hát mind a kettő igaz, mert egy belső késztetésre kezdtem el kicsi gyerekkoromban rajzolni, viszont a szülői háttér olyan értelemben nagyon is meghatározó volt, hogy az édesanyám nagyra értékelte a rajzaimat, mindig megkérdezte, hogy Andriskám, mit ábrázol most ez a rajz, azt ráírta a rajz hátuljára, meg sokszor az időpontot is, a dátumot is ráírta, hogy mikor készült a rajz, és az általa gondosan összegyűjtött rajzokat megmutatva figyelt aztán fel rám egy kedves ismerőse édesanyámnak, Tarkó Magda nevű nagyszerű énekesnő, aki azt javasolta édesanyámnak, hogy ezt a tehetséges kisfiút mindenképpen tanítatni kellene. És így kerültem aztán Bakonyi Mihály festőművész pedagógusnak a kezei alá a Mártonhegyi úti általános iskolába. Tehát ha ő nem készít fel, vagy ha nem ő készít fel a felvételi vizsgára, a képzős iparművészeti szakközépiskolába, ahova egyébként 10-szeres túljelentkezés volt, akkor lehet, hogy nem is vesznek fel, mert mai napig is azt mondom, hogy ez a csodálatos Bakonyi Mihály az ország egyik talán legjobb rajzpedagógusa volt, és lehet, hogy ma is az, csak most már a kapcsolat túlságosan távoli.
Mi volt az ő titka? Mitől tudott önre hatni?
Az egyik nagy titka az a szenvedélyessége volt. Tehát ő szenvedélyesen szerette a tanítványait, és pozitív értelemben, mint egy értékhajcsár, mint egy tehetséghajcsár, akiben tehetséget szimatolt, azt hihetetlen módon megdolgoztatta. Tehát nagyon sok házi feladatot kaptunk, voltak házi versenyeink a rajztanfolyam ideje alatt, és egy olyan pozitív várakozás vette körül mindig az embert az ő személye részéről, tehát ő felfele húzott minket, és megpróbálta a maximumot kihozni belőlünk, és ez tulajdonképpen sikerült is neki. Tehát a mai napig nagyon hálás szívvel emlékszem rá, és amikor később, hogy a család megélhetését biztosítsa, magam is rajztanítást vállaltam a saját lakásunkon, akkor is azzal a módszerrel készítettem fel a tanítványaimat a felvételire, ahogy a Bakonyi Mihály engem is felkészített, és ezzel voltam igen sikeres, mert hiszen nagyon sok tanítványomat fölvették oda, ahova éppen készült.
Mi történt ezután? Tehát ugye a Bakonyi tanár úr keze alól kikerülvén, mi volt a következő lépés?
Akkor kerültem be a képzős iparművészeti szakközépiskolába, vagy gimnáziumba, és ott én végig ötös voltam rajzból, és egy nagy élmény volt oda járni, de a jó rajz felkészültségem ellenére se vettek fel végül is a főiskolára, és akkor az majdnem egy törést okozott bennem, de hála Istennek volt bennem egy nagyon egészséges, ám bár keresztényinek közel sem mondható ifjú dac, egyfajta olyan sértettség, amely azt mondatta velem, a mondandómat a főiskola általam nem ismert művész tanárainak címezve, hogy hát ha ekkora tehetség nem kell nektek, amekkora én vagyok, akkor magatokra vessetek, mert én nélkületek is grafikus leszek. Ez egy tulajdonképpen mondhatnám azt, hogy egy beképzelt, nem túl alázatos megjegyzés volt, de mégis ez a dac, ez a sértettség, ez a csak azért is megmutatom bizonyítási vágy, ez egy olyan erőt szült bennem, ami a pillanatnyi elkeseredettség hangulatán túllendített, és hát pályára állított tulajdonképpen. Azt láttam, hogy nálamnál sokkal tehetségesebb, sokkal jobban rajzoló embereket se vesznek fel évek óta. Tehát én konkrétan tudtam azt, hogy az az illető az iskolai kötelező gyakorlatokat jobban csinálja, mint én, és már harmadszor vagy negyedszer jelentkezett, már szinte őszülő szakállal, és azt mondtam, hogy én ebben a sorban nem állok bele. Úgyhogy ilyen értelemben autodidatta művész vagyok.
Hogyan folytatódott a pályafutása?
A szándékom az megvolt, hogy művészé váljak, csak még pontosan nem tudtam, hogy milyen úton, módon. És az édesapám nagyon nagy vonalú volt velem, mert felajánlotta, hogy egy évig ő eltart engem a következő felvételi vizsgáig, otthon maradhatok, nem kell dolgoznom. Csak azt várta el tőlem, hogy nagyon szorgalmasan készüljek a következő évi felvételire. Ezt 3 hónapig bírtam, ezt a nyomást, mert az elvárás, és nem csak az édesapám elvárása, hanem a saját magam iránti elvárás nagyon nagy súllyal nehezedett rám, és 3 hónap után úgy döntöttem, hogy ezt a nekem felajánlott nagy lehetőséget én nem szeretném tovább kihasználni, úgyhogy édesanyám egyik ismerőse révén bekerültem, mindenképpen munkát akartam vállalni, és bekerültem így aztán a statisztikai kiadó vállalathoz, aminek először nagyon megörültem, mert hiszen a munkakönyvemben azt írták be, egy grafikus. És hát ennél nagyobb csodát, ugye egy művészé válni akaró ember számára, hogy rögtön már grafikusnak titulálják a munkakönyvbe. Óriási érzés volt, és legalább ekkora volt a csalódás is, amikor kiderült, hogy nekem grafikonokat kell rajzolni, ami aztán egy elég kötött műfaj. Ezt körülbelül szintén másfél-két hónapig bírhattam, és aztán teljesen világos volt számomra, hogy ezt abba kell hagynom, de akkor újra munka után kellett nézni, és gondolkoztam rajta, hogy olyan munkát kell vállalnom, hogy valami módon a szabadba lehessek. Tehát ne legyek egy íróasztalhoz kötve, vagy 8 órát ne kelljen egy helyen ülnöm, és aztán megtetszett nekem, hogy esetleg biciklis postás leszek, és már csak egyetlen egy nap választott el attól, hogy fölvegyem a munkát a postán, miközben beérett egy már időközben másik szálon elindított keresésemnek a gyümölcse is, mert egy kisközösségbe jártam közben, ugye, sőt, én magam kisközösség vezető voltam, és a társaságunkba tartozott egy ifjú lány, akiknek a házukban lakott Boromisza Zsolt nevű festőművész. És hát ő neki eszébe jutott, hogy ők a Zsolttal nagyon jó barátságban vannak, és ő összehozna engem ezzel a nagyszerű szomszédjával. És ez a találkozó létre is jött, Zsolttal úgymond a szó jó értelmében egymásba szerettünk, és ő értékelte a rajzaimat, és az ő segítségével kerültem végül is be a tankönyvkiadó vállalat grafikai osztályára, grafikai segédszerkesztőnek. Úgyhogy a postás, biciklis postás állás elmaradt. Itt aztán megint csak tűzközelbe kerültem, hiszen olyan grafikusokat kellett nekem felkérnem a tankönyvek illusztrálására, akik pont azt a munkát végezték, amire én is vágyakoztam, rajzoltak hivatásszerűen, nem is rossz pénzért. De az ott töltött idő alatt világossá vált számomra, hogy némely grafikus kifejezetten silány, közepes minőségű munkát ad le, ami nem is biztos, hogy abból következett, hogy ő maga slendrián volt, hanem hogy ennyire terjed csak a képessége. És az úgy elgondolkoztatott, hogy hát alapjában véve én is egy jó rajzkészségű ember vagyok. Hát ezt a silány minőséget nekem nem lenne nehéz elérni, sőt talán túl is szárnyalhatom. Úgyhogy megszületett bennem a nagy elhatározás, hogy kilépek a tankönyvkiadó kötelékéből, és én magam is tankönyveket szeretnék illusztrálni. És akkor ez valóban megtörtént, mindenki, a munkatársaim közül, sőt még az igazgató is némi szánakozó együttérzéssel veregette meg a vállamat, hogy úgy távozok egy munkahelyről szerkesztőként, hogy külső munkatársként ugyanebbe az irodába munkahelyre fogok majd, szeretnék én majd, mint grafikus visszadolgozni, gyakorlatilag kétszer-háromszor több pénzért, mint amennyit én szerkesztőként kerestem. Tehát ez egy hátborzongató dolog lehetett azoknak, akik szerkesztőként ott maradtak, hogy majd én jó kereső grafikusként ugyanarra az osztályra fogok visszakerülni, illetve külsősként dolgozni. És amilyen kitartó voltam, és amennyire a Jóisten megsegített, végül is sikerült. Tehát megkaptam külső munkatársként, önálló grafikusként az első megrendelésemet, ami érdekes módon éppen egy orosz könyv volt, egy orosz nyelvkönyv volt, hát ehhez tudni kell, hogy én világéletemben az egyes és a kettes között bukdácsoltam az orosz nyelvből. Természetesen nekem nem kellett ehhez oroszul tudnom, hát az ábratematikát magyarul kaptuk meg, de az illusztrátori munkával töltött két évem során, mi alatt 28 könyvet illusztráltam, a 20. könyv illusztrálása táján egy nagyon-nagyon érdekes és fenyegető felismerés született meg bennem, mégpedig az, hogy lehetséges, hogy ez a tankönyv illusztrálás mégsem nekem való. Mert ugye én művész szerettem volna lenni a lelkem mélyén, a művész pedig szabad elhatározásából többnyire ugye azt rajzolja, azt festi, ami a lelkében van. A tankönyv illusztrátor pedig azt kell, hogy rajzolja, ami a tankönyv szerző lelkében és gondolataiban van. Tehát bizonyos értelemben nyugodtan kimondhatjuk, hogy ez egy rabszolga munka, amelyet hihetetlen önfegyelemmel kell végezni, úgyhogy az ember a saját fantáziájának és saját stílus igényeinek nagy teret nem engedhet. Amikor elérkeztem a 28. tankönyv illusztrálásához, akkor végül is teljesen világosan kirajzolódott, hogy én ezt képtelen vagyok tovább csinálni. Mert ilyen ábrákat kellett rajzolni, hogy első ábra pöttyös labda, második ábra Lenin portré, harmadik ábra dolmányos varjú, negyedik ábra Budapest látképe a hidakkal. Tehát egyszer olyan hihetetlen tág téren mozogtak a feladatok, hogy nagyon-nagyon oda kellett figyelni. Most ezeket én mind meg tudtam oldani, de végül is bele tört a bicskám. És szellemileg, de főleg lelkileg képtelen voltam folytatni, mert oly mértékben szabadságra vágytam, hogy egyszerűen képtelen voltam már alkalmazkodni ahhoz, hogy más elvárásainak megfeleljek, és gyakorlatilag abba hagytam a tankönyv illusztrálást. És itt érünk el életemnek, sőt, hát úgy mondhatnám, hogy családos életemnek az első nagy kríziséhez, mert hogy családfőként munka és bevétel nélkül maradtam. Miközben már két gyermek eltartásáról kellett gondoskodnom. És mivel csak érettségim volt, és csak a rajzoláshoz értettem, nem tudtam, hogy hova helyezkedjek el. Azt viszont mindenképpen tudtam, hogy semmiképpen nem szeretném a feleségemet, a meg nem értett művész nyomorgó feleségének a szerepébe dönteni. Úgyhogy az teljesen egyértelmű volt, hogy én pénzt kell, hogy keressek bármilyen úton, módon, és akkor eszembe jutott, hogy elmehetnék talán a lehertéri piacra hajnalban a kofáknak ládákat tologatni, mert úgy tudtam, hogy minden este ezek a fizikai munkások, segédmunkások megkapják a bérüket. Csak aztán belegondoltam abba, hogy ha egy ilyen durva, nehéz fizikai munkát vállalok, akkor a kezeim tönkre mennek. És akkor éppen a rajzolás lehetőségét zárom ki. Úgyhogy ezt elvetettem, és akkor támadt egy hasonló módon rossz ötletem még ezen kívül, mint mentség, hogy elmehetnék ilyen, akkor még voltak ilyen rakodó pályaudvarok, most már nyilván minden gépesítve van, és akkor szívlapáttal mondjuk vagonokat ki meg bepakolni, de hát abban ugyanúgy tönkre ment volna a kezem. És akkor itt voltam a szakadék szélén, ahol a part szakad, hogy most akkor mit csináljak. És egyszerűen olyan nyomorúságos, sarokba szorított helyzetben éreztem magam, hogy egyedüli lehetőség kínálkozott, hogy megszólítsam az Istent. Na de ehhez azért szintén bátorságot kellett venni, méghozzá nem is keveset, mert ugye én nem betevő falatot, meg nem gyógyulást kértem az Istentől, ami úgy igazán jogossá tette volna, hogy én hozzá fohászkodok, hanem tulajdonképpen ezekhez a nagy életbe vágó kérdésekhez képest én egy luxus cikket kértem. Mert én tehetséget kértem. Hát tehetség nélkül lehet élni, de étel nélkül, víz nélkül nem lehet élni. És ezen filozofáltam egy picit, hogy vajon megszólíthatom-e ezt a hatalmas Istent, aki a világ összes éhezőjének, nyomorgó emberének és haldoklójának a sorsát a kezébe tartja, és zavarhatom-e én az Istent egy ilyen magán jellegű luxus beadvánnyal, hogy ő adjon nekem tehetséget. És aztán arra jutottam végül is, hogy azért ez nekem most valóban már olyan létfontosságú kérdés, mint az éhezőnek az étel, vagy a szomjazónak az ital, a betegnek a gyógyulás, mert hiszen ha én tehetség nélkül, állás és bevétel nélkül maradok, akkor a családom léte van veszélyben, forog veszélyben, és bátorságot vettem, és elmondtam az én nagyon-nagyon fontos imádságomat, amely úgy hangzott, hogy édes Istenem, könyörülj rajtam, mert látod, milyen nyomorult helyzetben vagyok. Én szeretnék művésszé válni, de nem tudom, hogy van-e hozzá elég tehetségem. És könyörülve kérlek, hogy a te végtelen gazdagságodból adjál nekem tehetséged, és cserébe azt tudom felajánlani, hogy ezzel a tehetséggel, ha megkapom, attól a pillanattól kezdve nem a magam dicsőségét, hanem a te dicsőségedet fogom szolgálni. És én úgy éreztem, amikor ezt az imádságot elmondtam, hogy ennél többet én magamért, mint hívő ember nem tehetek, és hát éppen ezért meg is nyugodtam, hogy most valamit Isten majd nyilván tenni fog, de hát aztán azon is elgondolkoztam, hogy Isten csak úgy tehet valamit, hogyha én magam elé veszem a papírt, kezembe ragadom a ceruzát, és hit által elfogadom a tőle kapott tehetséget rajzolás közben. Ugyanis az fogja eldönteni, hogy megkaptam a tehetséget, vagy nem, hogy újfajta módon immáron egy isteni tehetségen megáldva fogok rajzolni, vagy pedig a régi görcsös módon. És aztán ez életem egyik legizgalmasabb szellemi kalandja volt, lelki kalandja volt, ha szabad így fogalmazni, mert magam elé vettem valóban a papírt, a ceruzát, gondolkoztam egy témán, hogy mit is szeretnék rajzolni, és aztán mélyen imádságba merülve kértem Istent, hogy Uram, dicsőítsd meg magad, és kérlek, hogy add át nekem most ezt a tehetséget, amit én már hittel elfogadtam. És aztán vártam, és koncentráltam, és befele figyeltem, és egyszer csak egy nagy-nagy lendülettel elindult a kezem a papíron, és körülbelül egy olyan 20 perc rajzolás után, amikor ránéztem erre a új rajzra, akkor azt láttam, hogy ez teljesen más rajz. Ez teljesen más stílussal, egy óriási felszabadult örömmel készült rajz, amiben valami lüktetett, valami sugárzott a vonalakból, ami addig nem. És akkor nagyon-nagyon hálás voltam Istennek, hogy felszabadította a kis hitűség görcse alól, és megajándékozott egy tehetséggel, amit aztán én rögtön el is kezdtem használni, és ahogy az ígéretemet tettem, azt szerint cselekedtem, mert rögtön elkezdtem a Szentírás idézeteket, a Szentírás történeteit rajzolni. És hát tényleg nagyon nagy Isten szeretet és hála töltött be. Csak éppenséggel a pénztárcám az üres maradt. Rájöttem erre, hogy hát lehetséges, hogy nagyon oda kell figyelni, hogy az ember mit és hogyan kér Istentől, mert az Isten hajlandó pont azt adni, amit az ember kér. Ugye én nem kértem mást, csak tehetséget. És ezt meg is kaptam. És aztán a mai szlenggel élve csatolt fájlban egy pár nap után, illetve pár hét, talán hónap után újabb imádságot intéztem az Úrhoz, és azt mondtam neki, hogy édes Istenem, én nagyon szépen köszönöm, hogy megajándékoztál tehetséggel, végtelen hálás vagyok, és kérlek, hogy ne vedd, hogy is mondjam, ne vedd
rossz
néven, vagy igen, hát mondjuk így, ne vedd rossz néven, hogy most egy újabb kéréssel fordulok hozzá, kérlek szépen, hogy most már küldjél embereket is, akiknek ez a tehetség kell. Na és akkor nagyon érdekes dolgok történtek szintén, mert amikor ezt az imádságot én elmondtam, hogy kérlek, Uram, küldj embereket is, akiknek ez a tehetség kell, akkor Magyarországtól egy olyan 300-400 kilométerre Ausztriában egy általam akkor még abszolút nem ismert kamiliánus szerzetes pap, aki író is volt egyben, egy Paul Hasek nevű úr, a következő imádságot mondta Istennek. Édes Istenem, engedd meg, hogy az Abend mint Gott című könyvem 10. jubileumi kiadásához sikerüljön nekem modern grafikákat találnom. És ugye mi egyáltalán nem tudtunk egymásról. És miközben ő írással is foglalkozott, a kamiliánus rend szeretett volna Magyarországra is újra visszatérni, hiszen már több száz évvel ezelőtt Magyarországon volt kamiliánus templom is, meg közösség is, és az Anton Gócs nevű nagyszerű kamiliánus szerzetessel ők átjöttek Magyarországra, hogy itt tartsanak egy kortes beszédet a kamiliánus rend mellett. Ez Győrben történt, egy ottani régi kamiliánus templomban, és ezt az előadásukat ők meghirdették az Újember újságban. És édesanyám látta ezt a hirdetést, és mivel ő maga jó beszélt németül, egy másik németül beszélő barátnőjével együtt elmentek Győrbe, mert az az érzésük volt, hogy hát, ha ezeknek a kedves kamiliánus szerzeteseknek szükségük lesz segítségre vagy támogatásra. És ahogy a beszédüket ők elmondták, édesanyám odalépett Győrbe a kamiliánus templomba hozzájuk, és azt mondta, hogy ő felajánlja a segítségét, meghívja őket Budapestre egy munkavacsorára, hogy elmondja, hogy milyen lehetőségek vannak, és hogy ő mibe tud segíteni. És egy pár hét múlva ez a látogatás létre is jött. Közben édesanyám, aki tudta, hogy nekem pont az a problémám, hogy nincs kinek megmutatni a rajzaimat, felajánlotta nekem telefonba, hogy hát Andriskám, gyere el, hozd el a rajzaidat, és mutasd meg ennek a két kamiliánus szerzetesnek. Nézd, nem lehet sose tudni, mi történik. Hát lehet, hogy valamelyiknek megtetszenek, és akkor talán elindul valami, és ha nem, akkor pedig édesanyádnál vacsoráztál egy jót, és teli bendővel hazamehetsz a családodhoz. Létrejött ez a találkozó, a vacsorán, vacsora után megmutattam a rajzaimat a két vendégnek. Amikor is ez az általam említett Paul Hasek rajzokat látva fölállt, és szinte kiabált örömébe, hogy aha, hát itt vannak azok a rajzok, amikért én imádkoztam. És ott az összes rajzot rögtön lefényképezte, még megbízást adott legalább 10-12 grafikai, illetve bibliai történetnek az illusztrálására, és ő volt az első mecénásom gyakorlatilag, és ő valóban nagyon becsületesen meg is fizette azt a munkát, amit tőlem kért. De hát persze az ő megrendelései sem voltak végtelenek, tehát közben nekem aztán, mivel még egyáltalán nem voltam befutott művész, és a pálya az nem könnyen indult, ezért magántanítványokat vállaltam a lakásunkon. Volt olyan idő, amikor 12 tanítvány egyszerre rajzolt a Salgó-Tarjáni úti 49 négyzetméteres kis lakásunkba, plébániától kellett székeket kölcsönkérnem, és a családot el kellett közbe küldeni, mert nem fértek volna el a tanítványok. Viszont akkor egy szombati napon olyan tisztességes bevételre tettem szert, amiből megint tudtam a családomat a jövő hétre, a következő hétre ellátni. De aztán kaptam lehetőséget arra, hogy a budapesti szlengben csak Nyóckernek nevezett kerületben egyházi adóbeszedő is voltam. Úgyhogy még ezzel is foglalkoztam. És hát aztán a grafikai pályám kezdetén az egy nagy segítség volt, hogy, hogy eszembe jutott, hogy az Új Ember című újsághoz, hogyha elmennék, ugye az volt akkor, mi keresztény élet, azt hiszem nem is volt, elmentem, és a képszerkesztővel összeismerkedtem, Marsal Ágnessel, akinek tetszettek a rajzaim, aztán Lukács László atya, aki akkor a főszerkesztő volt, szintén pártolta azt, hogy ezek a érdekes, egyvonalas, vagy kevés vonallal rajzolt illusztrációk megjelenjenek az újságba, és így aztán egy bizonyos fajta országos ismertségre szertettem, ahogy a lapnak a hasábjai megjelentek az illusztrációk. Közben egy-egy kiállítás is sikerült itt-ott, és később pedig az Eklézsiában megpróbáltam értékesíteni, illetve az Eklézsián keresztül a általam tervezett keresztény témájú bibliai szövegekkel ellátott képeslapokat. És akkor így szépen lassan elindult a pálya. A pálya elindulása az a tehetség kérésétől számítva talán egy olyan másfél-két éven belül elkezdődött, hogy a pályára léptem. De akkor a pályának a legelején voltam, és az, hogy valamennyire ismert művészé váltam, ahhoz szerintem legalább egy 12 év kellett, vagy 15. És hát azóta mondjuk valóban pályán vagyok, és elég széles körben ismertek a munkáim, a rajzaim és az írásaim.
Lehet, hogy túl nagy szó, de gyakorlatilag a Jóisten volt az ön múzsája. Más művész ember, vagy más irányzat nem is hatott önre?
Azt mondhatnám, hogy nagyon nagy hatása volt rám Rembrandt, Dürer, Bosch és Lukács Cranach, főleg az ő grafikáik, azok nagyon nagy mértékben inspiráltak, és érdekes módon az ő művészi nagyságukat tisztelve, és talán irigyelve is, ahogy a rajzaikat néztem, hogy hogyan építenek fel egy grafikát, hogyan húzzák a vonalakat, amikor egy fa ága fordul, vagy egy ruha hogyan követi a testnek a formáit. Nagyon-nagyon sokat tanulmányoztam a rajzaikat, és nagyon sokat tanultam ebből, és aztán egy félelem, egy aggodalom arra vezetett, hogy én magam is készítsek egy nagyon-nagyon aprólékos, részkarszerű stílussal alkotott grafikai sorozatot, és az aggodalmam pedig az volt, hogy amikor az egyvonalas rajzaimat talán nézegetik, amelyek szimbolikusan ábrázolnak lelki folyamatokat, vagy akár bibliai történeteket, akkor ezek a szimbolikus rajzok ugye nem részletezőek, hanem inkább összegzőek. És nem lehet rajtuk látni az arc, a szem, a száj, az orr formáját, nem lehet látni az ujjakat, nem lehet látni a térd ízületeket és a láb különböző izmait és a kézfejek, illetve a lábfejeknek a formáját. Ugye azt elmondhatjuk, hogy kezet és lábat rajzolni az egy nagyon bonyolult és nehéz feladat, hiszen nagy anatómiai tudásra kell szerteni ehhez. Az én egyvonalas rajzaimat látva pedig többekben, ahogy én gondoltam, felmerülhet az a kétség, hogy a Simon András nyilván azért rajzol ennyire kevés vonallal, mert több vonallal nem tud. A Simon András nyilván azért nem részletesen rajzol lábat, kezet, fejet, arcot, mert hiszen el akarja rejteni előlünk a gyenge képességeit, és azért hozakodik elő a leegyszerűsítő egyvonalas stílusával. És akkor annak ellenére, hogy ezt valójában az életben soha senki nem vetette fel, és nem szegezte ellenem, hogy a vádakat én megelőzzem, elkezdtem egy Embermesék című sorozatot, és 18 grafikai lap a formájában megalkottam a saját kis egészen aprólékos mondani valómat, fantáziavilágomat. Szűk körben nagy sikert arattam ezekkel a rajzokkal. Hát főleg elsősorban magam előtt bizonyítottam be, hogy én képes vagyok ilyen jellegű, egészen finom művészi grafikák alkotására is, és amikor ezt én bebizonyítottam saját magamnak, akkor megnyugodtam. Hogy ha bárki ellenem vetné, nem tudok rajzolni, akkor nézze meg ezt a sorozatot, és amikor ezt megrajzoltam, akkor visszatértem az egyvonalasakhoz.
Egyvonalas rajzhoz mennyi idő kell? Lehet ezt így mondani? Tehát, hogy ez van egy átlag ideje, hogy egy ilyen, ugye, mert hogy az ember azt gondolná, hogy hát, ez csak egy vonal. Uh-huh. Igen. Hogyan készül egy ilyen ilyen rajz, vagy mindegyik teljesen más körülmények között más idő ráfordítást igényelve készül?
Hát úgy tudnám ezt kifejezni, hogy amikor az ember mélyen a lelkébe tekintve imádkozik, akkor olykor dadog. Keresi a szavakat, keresi, hogy hogyan szólítsa meg az Istent. Mert szeretné ezt őszintén, tisztelettel és szeretettel méltóképpen tenni, és akkor keresi a szavakat. És a rajzolás, ami bizonyos értelemben ugyancsak imádságnak is tekinthető az én részemről, az meg hasonló módon születik, de itt nem a száj dadog, hanem a ceruza arra szolgat. Imbolyog, és keresi a maga útját. Tehát azokban a kedves hallgatókban most csalódást kell okoznom, akik azt gondolják, hogy a Simon András egy olyan nagyszerű tehetség, hogy leteszi a papírra a ceruzát, és addig föl sem emeli, amíg az az egyvonalas rajz a maga tökéletes esztétikájában meg nem születik. Hát ahhoz már valóban nagyon virtuóznak kéne lenni, és én nem vagyok olyan nagy virtuóz, hogy mindenfajta előzetes vázat és gyakorlás nélkül a rögtön az első pillanatban az ember egy tökéletes arányú rajzot hozzon létre. Úgyhogy nálam ez úgy történik, hogy mikor megvan a gondolat, mikor ehhez a gondolathoz érzés párosul, vagy amikor az érzés születik meg, és abból nő ki egy gondolat, akkor elindul a kezem a ceruzával a papíron, és keresem én is a formát, és közben azért többször imádkozom, hogy Uram, segíts, hogy ki tudjam fejezni, ami a lelkemben van. És akkor ceruzával húzom a vonalakat, és ahol úgy érzem, hogy ez túl széles, vagy túl jobbra ment, vagy túl balra ment, akkor azt korrigálom. És aztán, amikor a korrigálások után azt látom a papíron, ami a lelkemben van, és az kifejezi az a rajz azt, ami a lelkemben van, akkor szoktam tussal áthúzni azt a rajzot, ecsettel, és az ecsetnek a röcögéseit, egyenletlenségeit, azokat ilyen 25-ös csőtollal szoktam kijavítani. De ennek ellenére valóban azért voltak olyan rajz élményeim is, amikor letettem a papírra a ceruzát, és rögtön sikerült egy nagyon szép kis rajzot alkotni, de ezek Istennek a különleges kegyelmi állapotai. Tehát ez nem ez a jellemző, hanem az a jellemző, hogy az ember dadog és arra szolgat a papíron, keresi a formát, és aztán véglegesíti.
Írók, költők és műfordítók jutottak most eszembe, ott is karakterétől függ, hogy ki hogyan ír, akár prózát, vagy akár verset, vagy a műfordítóknál is lehet, hogy van úgy, hogy jön az emberből, van úgy, hogy hetekig gondolkozik két szó. Hasonló.
Ez egy teljesen így van.
Bibliai idézeteket illusztrált, illetve mindegyik rajzához tartozik egy kis szentírási igehely. Nem tudom, hogy van-e kedvenc ezek között, vagy olyan, amit most szívesen megosztana velünk.
Érdekes dolgot vetett most fel, ugye, mert a vívódásom egyik tárgya az volt, hogy szabad-e nekem saját gondolatokat és érzéseket megfogalmaznom a saját rajzaimhoz, hiszen mint Istenhez hű ember, vagy legalábbis olyan, aki szeretne hű lenni valóban Istenhez és a Szentíráshoz, azt gondoltam, hogy csak is ebből a Istentől kapott csodálatos forrásból szabad merítenem, és a Szentírásból kell, vagy szinte kötelező idézeteket találni a rajzaimhoz, de aztán rájöttem, hogy egyes szimbolikus rajzok oly sok szentírási idézetet vonzhatnának, hogy képtelenség azokból kiválogatni, hogy melyik legyen az, ami leginkább illik a rajzhoz. És akkor éltem ezzel a kísértéssel, hogy bátorkodtam saját magam megfogalmazni a saját érzéseimet, és a legtöbb rajzhoz végeredményben saját gondolatok társulnak. És az egyik, ami a legkedvesebb talán, vagy mert teljesen Isten élmény nekem az, hogy ez a párszor eszembe jutott, azt el tudnám mondani, egy violin kulcsban elrejtett pici babáról szól ez a rajz, ez a rajz is, meg a szöveg is, és néztem ezt a rajzot, és néztem, és néztem, és van nyitott volt a szívem az ég felé, hogy vajon milyen szöveget lehetne ehhez a szöveghez, ehhez a rajzhoz írni, és akkor az jutott eszembe, hogy zene a csend, és benne fogantál te is, mint öröktől áldott gondolat. Titkok kejhében ringó gyermek, engedd hát szeretni önmagad. Na most ezek olyan sorok, amikről én azt gondolom, hogy ezek nekem nem jutottak volna eszembe. Normális ember ilyet nem ír le, hogy zene a csend. Ugye ez egy abszurd dolog. De úgy érzem, hogy ajándékba kaptam ezt a pár kis sort, és azért nagyon kedves nekem, mert nem azt gondolom ezeket a sorokat elmondva és ismételve, hogy jaj, de szépet írtam, hanem az jut eszembe, hogy Isten megajándékozott. És mindig József Attila jut eszembe, nem tudom, hogy pontosan fogom tudni idézni, de az egész biztos, hogy ő is föntről kapott bizonyos gondolatokat, meg ötleteket, meg érzéseket, és csodálatos formát ezekhez, hogy a semmi ágán ül kis szívem és hangtalan vacog. Hát kinek jut ilyen eszébe, hogy a semmi ágán ül kis szívem? Tehát egyszerűen az ember meghatódik, hogy milyen tudatalatti gazdagságból jönnek elő ezek a sorok, és hát ezeket a sorokat tényleg csak azok kapják meg, akik valamifajta vágyakozó szeretettel gondolnak az ihletőre.
Hallhatnánk ezt a bizonyos idézetet a Szentírásból, amely különösen kedves az ön számára?
Több idézettel is készültem, de ezek közül a legkedvesebb most nekem az, hogy te vagy az én Istenem, nagyobb javam nincsen nálad. 16. Zsoltár 2. mondat. És azért ragadt meg nagyon ez az idézet a lelkemben, mert magam is átélem ennek a gyönyörűségét, illetve azt az őszintességet, amiből ez az idézet, ez az érzelmi vallomás fakad. Hiszen ezt a mondatot, hogy te vagy az én Istenem, nagyobb javam nincsen nálad, csak az az ember írhatta és mondhatta ki, aki már élt Isten nélkül, aki átélt nagyon nagy kríziseket, akinek a lelkében öröm és bánat egymásra vegyülve sok-sok érzést szabadított fel. Azt értem meg az életemben, hogy bár nagyon sok szeretett élményem volt, és szerető családban nőttem fel, és szerető családot tudtam alapítani, de mégis az ember az életnek egyes nehéz helyzeteiben át kell, hogy élje, hogy akik körülötte vannak, azok nem tudnak segíteni. Hogy akikről azt gondolja, hogy igazán mélyen és őszintén szeretik, azoknak a szeretete bizonyos pillanatokban felszínesnek tűnik, és nem elég mélynek. És akkor az ember elgondolkodik, hogy most kimarad nekem. És akkor felszakad a mondat a lelkéből, felszakad a vágyakozás, és azt mondja, hogy te vagy az én Istenem, nagyobb javam nincsen nálad. Én magam azt értem meg, hogy minden igazi érték, ami az életemben létrejött, ami ajándék az égből nekem részül jutott, az Istentől származik és tőle van, és hogy végeredményben az egyetlen egy örök és megdönthetetlen, és soha ki nem apadó szeretett forrás az életemben, az maga az Isten. És mivel minden jó a vele való kapcsolatból származik a számomra, ezért én magam is ki tudom mondani a Zsoltár írójával együtt, hogy te vagy az én Istenem, és nagyobb javam nincsen nálad.